Folytatódik a Szigma, a Holnap Világa. Magazinunkban most a világ néhány fontos és érdekes tudományos híre következik.
Kulcs szerepet játszanak a cápák a korallzátonyok egészségének megőrzésében, állapította meg egy tanulmány. A Nyugat-Ausztráliai Egyetem kutatásának eredményei szerint a ragadozó halak kiemelt szerepet játszanak a korallzátonyok ökoszisztémájában. A cápák olyan kisebb ragadozó halakkal táplálkoznak, amelyek a korallok számára fontos növényevő állatokat pusztítanak el. Ezek az apró növényevő állatok azért fontosak, mert algákkal is táplálkoznak, és így megakadályozzák, hogy az algák túlszaporodjanak a fiatal korallokon. A tudósok a kontinens északi részén végeztek vizsgálatokat, így a nagy korallzátonyon is, amelyen jelenleg súlyos a korallfehéredés, ami azt jelenti, hogy az élő szervezetek pusztulása után csak meszes váz marad hátra. A rákutatásban elért áttörések segíthetnek a HIV-fertőzöttség gyógyításában, vélekedtek a felszólalók egy párizsi AIDS konferencián. A BBC News beszámolója szerint a tudósok most azt remélik, hogy immunterápiával a HIV-fertőzötteket is meg lehet gyógyítani. A rákos betegeknél már esetenként sikerrel alkalmazott módszer lehetővé teszi az immunrendszer számára, hogy folytassa a harcot a kór ellen. Az eredmények pedig eddig lenyűgözőek. Egy tesztsorozat a melanómával küzdő végstádiumú páciensek egyötödénél mutatott ki teljes regressziót az immunterápia után. A kecsegtető lehetőségek ellenére fontos figyelembe venni, hogy a rák és a HIV kezelésében rejlő kihívások nagyon különbözőek. A napenergiát is felhasználják egyes vonatok működtetésére Indiában. Új Delhi környékén már fel is szerelték a napkollektorokat az első szerelvény tetejére, így napenergia működteti a szellőzőrendszert, a világítást és az információs kijelzőket. Felhős idő esetén akkumulátorokról üzemelnek a berendezések. A napkollektorok felszerelésével szerelvényenként évi 21 000 tonna dízelolaj takarítható meg. Indiában a vasút a fő közlekedési eszköz nagyobb távolságban. A vonatokon naponta 23 millió ember utazik.
Szigma.
A Holnap Világa.
Tudomány első kézből.
Hogyan lehet élvezetesebbé tenni a zenetanulást az iskoláskorú gyermekek számára? Ezt is tanulmányozzák szegedi zenepedagógusok, akik egyebek mellett számítógépes szoftver dolgoztak ki a kotta olvasás és írás megkönnyítésére. Janurik Márta zenepedagógussal beszélgettem.
A Szegedi Tudományi Egyetemen működő zenepedagógiai kutatócsoportunk a tavalyi évtől kezdődően a Magyar Tudományos Akadémia támogatásának köszönhetően egy szakmódszertani kutatást kezdhetett el. Az énekzene területén működünk, az énekzene oktatás megújításához szeretnénk hozzájárulni munkánkkal. Az általános iskolai énekzene oktatásról van itt szó természetesen.
Ez a gyakorlatban mit jelent?
Azt hiszem, hogy most már nem csak a zenepedagógiával foglalkozó szakemberek számára, illetve a zeneművészek számára nyilvánvaló, hanem a szélesebb közvélemény számára is, hogy nagyon sok probléma van az énekzene oktatással. Az látható, hogy ezeken az énekzene órákon képtelenek vagyunk arra, hogy olyan élvezetes zenei tevékenységeket nyújtsunk a diákok számára, amelynek során könnyebbé válhat számukra a klasszikus zene megközelítése, szívesen forduljanak a klasszikus zeneművek felé, vagy egyáltalán a zenei tevékenységek felé. Nagyon nagy szükség van ezen a téren a változásra. Mi tulajdonképpen két irányban indultunk el, két irányban dolgozunk. Egyrésztről úgy látjuk, hogy a jelenlegi énekzeneoktatásban meglehetősen elhanyagolt terület a ritmikai készségek és képességek fejlesztése, holott itt rendkívül fontos készségekről és képességekről beszélünk, hiszen az elmúlt évek kutatásai bebizonyították, hogy ez nem csak önmagában fontos, hanem a ritmikai készségek fejlődése hatással van más fontos megismeréshez kapcsolódó készségek fejlődésére is, tehát olyan készségekről beszélünk itt, amelyeknek jelentősége van, például az olvasás, vagy az anyanyelvi készségek, tehát a helyesírás elsajátításában van, a matematikával való összefüggést is kimutatták, tehát fontos lehet, hogy a gyerekek fejlődjenek ezen a relatíve elhanyagolt téren. Tehát egyrészt ezen a területen szeretnénk egy feladatrendszert, vagy feladatbankot létrehozni, amely egy szisztematikusan felépített feladatsorokból áll, és amelyet azután a pedagógusok könnyűszerrel használhatnak, zene órák részeként. Tehát ez lenne az egyik irány, amelyben dolgozunk, és egy másik nagyon-nagyon elhanyagolt terület, illetve hát egy teljesen új területről beszélhetünk. Azt is tudjuk, hogy a mai fiatalok óriási érdeklődéssel fordulnak a digitális eszközök felé. Viszont ezeknek az eszközöknek a lehetőségei az énekzene órák lebonyolítása során egyáltalán nem kihasználtak. Az a kevés pedagógus, aki esetleg megpróbálkozik ezzel, nagyon nagy nehézségekbe ütközik, hiszen alig talál olyan alkalmazást, olyan szoftvert, amely például az alsó tagozatosok oktatására alkalmas lenne. Felső tagozaton már inkább találhatóak ilyen meglévő alkalmazások, de hát természetesen ez is nagy munkájába kerülhet egy pedagógusnak, aki erre vállalkozik ilyenfajta oktatásra, hogy megtalálja ezeket az eszközöket és megtalálja azokat a módszereket, amelyek ezek használhatóak. Ugye ez egy meglehetősen pénzigényes vállalkozás, tehát itt a Tudományos Akadémiának nagyon nagy szerepe van abban, hogy ebbe a fejlesztésbe bele tudtunk fogni. Táblagépeket vásároltunk, és így 5 osztályban ki fogjuk tudni próbálni azokat a lehetőségeket, azokat a módszereket, amelyekkel a gyerekek ezen a módon tanulhatnak. Segítheti a készség-képességfejlődést, a digitális eszközök alkalmazása. Alsó tagozatban egyáltalán nem léteznek olyan magyar nyelvű kisgyerekek számára tervezett arculattal rendelkező szoftverek vagy alkalmazások, amelyek használhatóak lennének. Ezért egy több platformon futó alkalmazás elkészítésébe fogtunk. Ennek egy nagyon nagy része már el is készült a munkánk első éve során.
Mennyire lehet egységes a zenei képzés? Mi a helyzet például azokkal a gyerekekkel, akiknek nincs zenei hallásuk?
Hát a zenei hallás tulajdonképpen egy nagyon összetett dolog. Nagyon sok diáknak, és hát úgy gondolom, hogy nagyon sok felnőttnek meglehetősen homályos, vagy sokszor téves elképzelései vannak a zenei hallással kapcsolatosan. Egyrészt ugye a zenei tehetséggel azonosítják a zenei hallást, méghozzá a kiemelkedő zenei tehetséggel. Tehát nagyon sok ember nagyon negatív képpel rendelkezik a saját zenei lehetőségeivel kapcsolatosan. Tulajdonképpen azok a zenei percepciós készségekkel, amelyet nevezhetünk egyszerűen zenei hallásnak is, amelyek ahhoz szükségesek, hogy bármilyen zenét, a zenei mintázatokat megértsük, felfogjuk, feldolgozzuk, a zene élvezetes lehessen számunkra, ezzel mindannyian rendelkezünk ilyen készségekkel, képességekkel. Azonban éppen a legutóbbi vizsgálataink mutatták meg azt, hogy a diákok 7. osztályosokkal folyt éppen ez a vizsgálat, tehát a diákok úgymond a zenei hallásukat az éneklési képességükkel azonosítják. Tehát azok a fiatalok, akik nem rendelkeznek azokkal a pszichomotoros készségekkel, amelyek az énekléshez szükségesek, tehát nem elég gyakorlottak ezen a téren, sokszor elbátortalanodnak, nagyon negatívan nyilatkoznak a saját zenei képességeikről, azt mondják, hogy nagyon gyöngék a zenei képességeik. Holott a zenei hallásnak 2 fontos területéről beszélünk, a zenei hallás utáni megkülönböztetésről és a hallás utáni éneklésről, ritmustapsolásról. És azt láthatjuk, hogy még 7. osztályban is nagyon gyönge, hát szignifikáns, de nagyon gyönge korreláció található a 2 terület között. Tehát nagyon-nagyon nagy azoknak a fiataloknak, és gondolom, felnőtteknek is a száma, akik nagyon jó képességekkel rendelkeznek a hallás utáni megkülönböztetés terén, tehát tulajdonképpen jó a zenei hallásuk, ha egyszerűen akarunk fogalmazni, de nem jól tudnak énekelni. És hát nyilvánvalóan azokban a dolgokban szeretünk tevékenykedni, azokkal a dolgokkal foglalkozunk szívesen, ahol kompetensnek érezzük magunkat, ahol úgy érezzük, hogy mi fejlődni tudunk, és azt tapasztalható, hogy ennek a zenei képességekkel kapcsolatos negatív énképnek a hatására elbizonytalanodnak az emberek, és úgy érzik, hogy ők nem alkalmasak arra, hogy zenével foglalkozzanak, elfordul az érdeklődésük a zenei tevékenységektől.
Például irodalomtanárokkal beszélgetve gyakran felmerül az, hogy mit is kellene tulajdonképpen tanítani, tehát hogy például a kortársakat mennyire lehet belevinni a tanításba. Ugyanez igaz a zenénél, és ugye tanuljuk Bachot, Beethovent, a gyerekek nem tudom mennyire fogékonyak erre, de van arra lehetőség, hogy a jelen, a populárisabb zenéket egy kicsit előtérbe vegyék a tanítás során?
Én úgy gondolom, hogy a gyerekek nagyon nyitottak bármilyen zene irányában. Most ön a populáris zenét említette, de egy másik problémás terület lehet például a kortárs zene. És azt lehet látni, hogy a gyerekek ugyanolyan nyitottak és ugyanolyan befogadóak a legérdekesebb, legváratlanabb hangzások iránt is, amelyek esetleg már egy felnőtt számára befogadhatatlanok. Tehát én azt mondanám, hogy szükség van arra, hogy mindenféle zenével megismerkedjenek. Nem szabad éles határt szabni a klasszikus zene és a könnyű zene, vagy a populárisabb zene között. Én úgy gondolom, hogy jó zene létezik és rossz zene. Az a zene, amelyik érdekes, az a könnyű zene vagy populárisabb műfajú zene is, amely érdekes, ahol érdekes zenei fordulatok történnek, amely kifejez valamit. Azok jó zenék, azokkal érdemes foglalkozni. Nem szabad nagyon éles határt húzni a két terület között. Szerintem egy természetes zenei befogadásra kellene nevelni a gyerekeket, hogy minden zene iránt érdeklődjenek, és legyen meg az a zenei tudásuk, amelyek szerint pedig az énekórákon lehetne elsajátítani, legyen meg az a tudásuk, alakuljon ki egyfajta ízlésük, hogy meg tudják különböztetni azt, hogy mik azok a zenék, amelyek nagyon sematikusak, érdektelenek, mindig ugyanazt ismételgetik, vegyék észre a különbséget a jobb populáris zenei műfajok között, vagy a zenei művek között, és a kevésbé értékes zene között.
Mi az iskolában a végső cél? A zenetörténet elsajátítása, a kotta írás-olvasás megtanulása, vagy éppen az énekképzés?
Én úgy gondolom, hogy mindezekre együttesen szükség van. Természetesen itt az arányokról is beszélhetünk. Nyilván szükség van zenetörténeti ismeretekre is ahhoz, hogy megértsük a felhangzó zenét, vagy valamiféleképpen el tudjuk helyezni valamilyen közegben, tudjuk azt, hogy ki az a zeneszerző, milyen körülmények között született a zenedarab. Ezek az ismeretek szerintem fontosak. Az is fontos lehet, hogy nagyon sok polémia merül fel például a kotta olvasás írással kapcsolatosan, hogy egyáltalán szükség van erre. Én úgy gondolom, hogy a kotta olvasás és írás elsajátítása semmivel nem bonyolultabb, mint a szövegolvasás és írás elsajátítása, ha úgy veszük, bizonyos szempontból még könnyebb is lehet. Én szerintem itt arról van szó, és ezt szeretnénk például ezzel a készülő szoftverünkkel is elősegíteni, hogy olyan körülmények között gyakorolhassák ezt a gyerekek, amely számukra egy élvezetes közeg. Tehát nem biztos, hogy a mai világban papír ceruza alapon kell a hangjegyeket írogatni. Ezt egy számítógépes program segítségével, egy táblagépen nagyon-nagyon élvezetesen lehet gyakorolni, hiszen akár rögtön meg is szólalhat az a hang, amit leír. Tehát szerintem van lehetőség arra is, hogy a kotta olvasás és írásban is könnyebben fejlődhessenek, haladhassanak előre a gyerekek. A másik probléma ugye az éneklés. Nagyon sok fiatal és felnőtt vallja magáról, hogy nem tud énekelni, nem szeret énekelni. Holott ugye tudjuk jól, hogy a Kodály koncepció szerinti énekzeneoktatás éppenséggel a legelsőbb helyekre helyezi az éneklés fontosságát. Korábbi vizsgálataink, fejlesztő kísérleteink alapján azt is meg tudtuk mutatni, hogy a nagyon korai életkorban, tehát óvodáskorban, kisiskoláskorban óriási fejlődésre képesek ezek a fiatalok, akkor, hogyha van gyakorlási lehetőségük, hogyha olyat énekelhetnek, amely az érdeklődésüknek megfelelő. Például óvodásokkal folytatott kísérletünk azt mutatta, hogy már 3 hónap alatt nagycsoportos óvodás gyerekek a 3. osztályosok színvonalára emelkedtek az éneklés tekintetében, akkor, ha volt lehetőségük minden nap sok-sok éneklésre. Itt egy nagyon ősi és természetes dologról van szó, amely hát sajnos a mai oktatási rendszerünkben egy kicsit háttérbe szorult, nem valósul meg a fejlődés lehetősége.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az inforádió.hu és az mta.hu oldalon. A szerkesztő Lendvai Szabolcs nevében is búcsúzik a műsorvezető, Domani Csandrás. Gondolkodjunk együtt, egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor.